Majdnem egy éve voltam itt, amikor szintén engem kért meg az Attila, hogy hirdessem Isten üzenetét, aztán szintén ő kiment a gyerekekkel, és akkor mondott egy időt, hogy mennyi időm van, és mikor visszajött, és látta, hogy még nincs vége, akkor valami ilyesmit mutatott. Most nincs itt, reméljük tovább kint lesz. És akkor is egy bemerítés után voltunk. Nem tudom, ki emlékszik rá, ki volt akkor itt. És szintén érsek családon, mi ott is elmondtam, akik hallottátok, akkor még egyszer halljátok. Érsek családi vagyok, ott születtem, nekünk az a világ közepe, és olyan jó, hogy mások is szeretik, és már másodszorra lett ott egy bemerítési alkalom szervezve, és nekem nagyon tetszett, és gondolom azoknak is, akik ott lettek bemerítve. Úgyhogy, ha valaki gondolja, hogy beszeretne merítkezni, gyertek bátran, máskor is várunk benneteket, nagyon jó helyünk van ott, a kis folyóvíz, nagyon-nagyon ilyen nosztalgikus, vagy hogy mondjam. És akkor Jób könyvéről beszéltem. Nem tudom, ki emlékezik rá, vagy ki ne emlékezne rá, hogy egy ilyen alkalom után Jób könyvéről hogy lehet beszélni. Hát majdnem most is hasonló helyzet. Nem Jobról szeretnék beszélni, én ott a Péter levelét vesszük végig, és azért nem olvastam át annyira Péter levelét. Korábban valamiért az evangéliumokat, nagyon szeretem az Ószövetséget, nagyon szeretek törvényeskedni, a határok vannak, és be lehet magamon is vasalni dolgokat, meg azért másokon is, mondjuk rajtatok is. Mikor azért lehet mondani, hogy hopp, ez nem jó, az nem jó. Így kellene, úgy kellene csinálni. Úgyhogy Péter levelét, ha épp ezt családon múltkor szintén említettem, hogyha így átolvastam volna előre, végülis beleolvastam, hogy miről szeretnék beszélni, vagy milyen levelet, könyvet szeretnék átvenni, de kicsit elkapkodtam. Péter levele nagyon hasonlít hozzám, mert dörgedelmes, kemény szavakat használ. Nagyon szeretné helyre rakni az embereket, hogy a fókuszuk, a figyelmük merre legyen. És ahogy mondtam is, igazából úgy fekszik nekem ez a rész, de mindig úgy érzem, hogy ma annyi törvény van, mindenhol szabályok vannak, és olyan jó hallani egy ilyen felszabadító üzenetről, a kegyelem üzenetéről. És Péter itt olyanokat használ, persze az Úr Jézus is, meg van a Bibliában nagyon sok olyan rész, amikor helyre tesz bennünket, és Péter a kőszikla, egy kemény ember, és szintén ő helyre akar bennünket rakni, és ahogy mondtam is, pont mikor a kegyelem üzenetét kellene hallani, azt szeretnénk hallani, ami felszabadít, és felszabadít az alól, hogy nem kell megfelelned. De hát itt van, valamiért ez van. Valamiért szükségem van, és szükségetek van arra, hogy egy picit így helyre tegyen bennünket Isten a gondolkodásunkat. És így kicsit tájékozottan néztem az eddigi címeket, nem tudom mennyire van bennetek, hogy milyen címek voltak, milyen tanítási címek voltak az elmúlt időben. Gyökérkezelés, épp kérdezte a... Igen, Anna, bocsánat, elfelejtettem a nevedet hirtelen. Anna kérdezte, hogy mennyire fogok mászkálni, használok-e szemléltető eszközt, és ahogy néztem így az Attilának az utóbbi tanításait, így a címeket is, a gyökérkezelés, készenlétben döntöttem valami, mondom, valamit hozzak én is, valami bírói maskarát, hogy de hát mondom, annyira nem illik, már elég öreg vagyok, látjátok, jó, meg vagyok őszülve, nem illik hozzám ez a dolog. Úgyhogy így nem hoztam. Szóval nem tudom, mennyire emlékeztek ezekre a címekre, és mennyire ragadt meg bennetek az, hogy miről is szólt. Olyan jó, annyira szeretek beszélgetni Istenről, hallani Istenről, annyira bátorító, buzdító, és annyira hajlamos vagyok arra, hogy felbuzdulok egy égén is. Kimegyek, aztán már úgy felejtődik. Egy-két nap, és elfelejtődik. És jönnek a reakciók, a jó bevált reakciók, és úgy nagyon kevés marad meg. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És Jó múltkor a Schlinglof Sanyi tanított nálunk, nem tudom, hogy ismeritek-e, és ő is beszélt egy témáról, és azt mondja, hogy sokszor az az érzése, hogy szinte ez neki. Amiről beszél, az csak neki probléma, és én is sokszor vagyok úgy, hogy úgy érzem, hogy amit Isten szívemre helyezett, amivel én foglalkozom, az csak nekem probléma. De hát reméljük, hogy mások is vannak így vele, és hogy nektek is Isten ad egy kis bátorítást. Szóval emlékeztetés, ahogy az Attila is mondta, emlékezzünk. És abban a kis címbe, vagy ilyen bevezetőbe, hogy vigyázzatok, tehát, és ne engedjétek. Nagyon, nagyon tetszik Salamon, ahogy mondja, hogy nincs új a nap alatt. Annyiszor megtapasztaljuk, hogy nincs új a nap alatt. Sokszor mondják, hogy a történelem ismételi magát. És hogy sátán is sokszor használ hasonló dolgokat a megtévesztésre, és Isten szeretete is kiárad, és mindig az az üzenet, hogy szeretlek, enyém vagy, válassz engem, ne engedd, hogy becsapjon a sátán. És ő is használja ezt a hasonló üzenetet, és mindig ez az üzenet ugye az elejétől kezdve, hogy térjünk Istenhez vissza, és ez ma is igaz. Szóval Péter, a második versében ott Péter azt mondja, hogy hamis tanítók vannak, úgyhogy figyeljetek, nehogy hamis tanítók legyenek ma is itt, vagy tanító legyen. Ja, és ezért szeretnék is imádkozni. Drága jó atyánk, köszönjük, hogy mondhatjuk azt, hogy atyánk, de nekünk a magyar nyelvbe annyira nem gyakorlott ez a név, hogy atya, de hogy más nyelvekben ezt azt jelenti, hogy édesapánk, azt jelenti, hogy apánk. Mennyivel másabb, ha így szólítunk, hogy édesapánk, aki teremtettél bennünket, és aki lehetsz ma is édesapánk Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt neked. És olyan jó volt ez az ének, az énekek, olyan jók voltak, amik bemutatták a te szívedet, a mi reményünket, a mi hozzáállásunkat, a mi megváltásunkat. És kérlek, áld meg ezt az ígét, amit küldtél ma nekünk, add, hogy a te nevedet emeljük fel, és megismerjünk tégedet, megismerjük a te szívedet, a te hozzáállásodat, hogy miért is akarsz bennünket helyre tenni, miért is akarsz minket visszaterelni a helyes útban, irányban, mert hogy ez nekünk jó. Kérlek, adj nyitott szívet mindannyiunknak, és legyen a te neved fölemelve, és legyen tiéd a dicsőség mindörökké. Jézus nevében kérlek, ámen. Szóval Péter itt nagyon sokat beszél a hamis tanítókról, és visszaemlegeti azokat az időket, amik voltak a történelemben. Így azt olvasnám a harmadik részből, és majd utána megyünk vissza. Az Úr napja közel van, azt mondja Péter. Szeretteim, ez már a második levelem, amely néktek írok. Mindkettővel az a célom, hogy emlékeztesselek titeket ezekre a dolgokra, és hogy ébren tartsam bennetek a józan gondolkodást. Emlékezzetek arra, amit régen a szent próféták mondtak. Jusson eszetekbe, Urunk és a megváltunk parancsa, amelyet apostolaitok közvetítettek nektek. Bocsánat. Mindenek előtt értsétek meg, hogy az utolsó napokban olyan gúnyolódok lépnek majd színre, akik csak saját emberi kívánságokat követik, és mindebből gúnyt űznek. Szóval, ahogy mondtam is, a hamis tanítókról beszél, és azt mondja, hogy olyan emberek jönnek, akik majd gúnyolódnak, akik a saját kívánságaik szerint akarnak élni. Ez is mindig volt a történelemben. És ma is jelen van, azt gondolom. A gúnyolódás is, meg az is, hogy a saját kívánságaik szerint akarnak élni. És nagyon tetszik, hogy Péter így itt is köszönti az embereket, köszöntötte azokat, akiknek írta a levelet, és az első levelében, az első részben ott is olyan jó, hogy köszönti azokat, akiknek írja ezt a levelet, és szánja nekik, hogy itt azt mondja az első részben, hogy Péter Jézus Krisztus apostola üdvözletét küldi Isten kiválasztott népének, akik szétszorodva élnek, itt írja a Galácia Pontius, én ide írtam kis tarcsát is, hogy nektek is küldik, szétszorodva itt éltek, és amit még azt mondja, hogy elhatározta, hogy kiválaszt és szent népévet tesz benneteket a Szent Szellem által. Isten arra választott ki benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki, és hogy megtisztítson titeket a Jézus Krisztus vére, vagyis áldozata halála által. Isten adjon nektek egyre több kegyelmet és békességet. Azt gondolom, mindannyian szívesen hallgatjuk, amikor bátorítanak, és tudjuk, hogy kinek szól ez az üzenet. Most már ez hamis tanítás, mert ugye beleszülöttem a kis tarcsát, úgyhogy figyeljetek, vigyázzatok. Ja. És akkor Péter itt, ahogy olvastuk a harmadik részben, azt mondja, hogy vannak, akik nem a megváltó parancsát követik. És ha beleolvasunk a második részben, ötödik vers, hogy mit tett Isten? Mire mondja Péter, hogy emlékezzetek, amit a proféták mondtak, amik korábban voltak, hogy mit csinált Isten? Nem kímélte, azt mondja, az régi világot, hanem elpusztította özönvízzel, csak Noét mentette meg, akiben igazságos ítéletet hirdetett. Ugye az özönvízből is csak Noé menekült meg 8 magával. Hasonlóképpen pusztítás ítélte Isten Sodomát és Gomorát. Azt gondolom, legtöbben ismerjük ezeket a történeteket, hogy mit történtek attól. Nagyjából ismeri a világ is Noét, az özönvízet, igaz, kutatják, hogy hol lehet, elég nagy nyilvánosságot kap sokszor. Szóval, hogy voltak ilyenek. Isten szeret, kegyelmes, de nem következetlenül teszi a dolgokat. Nem. Ő Isten. Ő a teremtő Isten. Őt nem lehet kihasználni. Bennünket a gyerekek sokszor kihasználnak, és hagyjuk is. Megígérünk nekik valamit, aztán mégse tesszük meg. De Isten szent és igazságos, és megmondta abba az időbe is, figyelmeztette a népet, hogy térjetek meg, és volt egy idő, amikor vége volt neki. És amikor azt mondta, hogy most az ítélet jön. És ugye gúnyolták Noét. Kinevették, milyen lehetett 120 évig építeni. És nem tudom, mennyire tapasztaljátok azt, de sokszor tapasztalom azt, mikor kiejted Isten nevét, kiejted azt, hogy lesz ítélet, akkor ilyen, ha nem annyira ismernek, akkor esetleg csak úgy mosolyog, ha jobban ismernek, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jaj, ne szórakozzál már. És ugye akkor is az volt, megint Salamon azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Akkor is kinevették, és ma is kinevetik azokat, akik ha hiszünk benne is. Nem mindenki, de van ilyen. Szóval Péter emlékeztetni akar bennünket. De miért? Miért beszél erről? Mit akar ebből kihozni, mikor kinek építő ez? Kinek van szüksége erre, hogy emlékeztessen, hogy mi volt akkor. És írja, és azt mondja, hogy emlékeztetni akar bennünket is. És sokszor vagyunk úgy, hogy emlékezni. Minek emlékezni? Mai világban határozottnak kell lenni. Mai világban azt mondjuk, hogy megtanultunk dolgokat, és nem kell emlékeztetni. És sokszor szoktam mondani, hogy én a anyukám hasába már hívő ember voltam. Anyatejjel szívtam magamba az Istennek a beszédét, a keresztényi életet. És sokszor gondoltam azt, hogy én tudom már, ne haragudjál. Már elég régóta Istennel járok, és tudom már, hogy mit, hogy kéne tenni. És sokszor hallom ezt is, ezt a hozzáállást, amiről kicsit így utal arra, hogy Péter, hogy fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy igazából honnan jöttünk. Emlékezzünk arra, hogy hiába azt gondoljuk, hogy tudjuk, de elfelejtjük, és szépen lassan elterelődik a figyelmünk a lényegről, és egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem Krisztus a középpont. És itt a második részben Péter nagyon hosszan, nagyon keményen mondja azt, hogy vannak olyan emberek, akik bent vannak a gyülekezetben, és vannak olyan közösségek, nem, biztos kivétel, mert mindig a jelenlevő kivételek, de hogy vannak olyan közösségek, lehetnek olyan közösségek, ahol benne van ez a tan, hogy nem kell olyan komolyan venni. Nem kell olyan komolyan venni a hitéletet. Élhetünk, Isten kegyelmes, és élhetsz felelőtlenül. És elfelejtjük azt, hogy Istennek, Isten kegyelmes, igen, az igaz. De viszont a cselekedeteinknek vannak következményei is. És azt meg nem lehet megúszni, hogy az nem, viselhet, nem kell elviselnünk. Ugye abban az időben is voltak. Az nem hívő emberek voltak, a Sodom meg Gomora embere, akik ott éltek, de viszont kapták a büntetést. Szóval, ahogy mondtam is, nagyon-nagyon talán nem annyira népszerű erről beszélni az ítéletről. Arról, hogy figyeljünk, a fókuszunkat hálítsuk helyre. Ne éljünk felelőtlenül. És Péter nagyon hangsúlyozza ezeket a részeket, hogy Lót feleségéje, ugye azt gondolnánk, hogy kimentette Isten onnan. És Lót felesége mégis úgy járt, ahogy járt. Mégis sóbálványa változott. Miért? Hogy lehet ez ma a kereszténységbe behozni, hogy hívő emberek vagyunk, és mégis mi volt ott Lótnál, ami Lót feleségénél, ami nem odavaló volt? Visszanézett. És mi a baj a visszanézéssel? Hiszen fölmentek a hegyre, Lóték, és onnan is nézték a város pusztulását. Ők is visszanéztek. És egy kis párhuzam, hogy Lót a feleségével együtt mentek. Mentek egy úton. Isten kiszabadította őket a városból, amit azt mondta, hogy el fog veszteni. A szabadulás útján vezette őket. Ez egy kis párhuzam. Mi is, bennünket is vezet Isten ma a szabadulás útján. És az egy út. És mondja, hogy ne nézz hátra. Mondja, hogy gyere, kövess engemet. Fogja a kezünket, és akarja, hogy jöjjünk ki a romlott gondolkodásból, a világból. Ne szeresd a világot. Ugye nagyon sok íge van arra, hogy ne szeressétek a világot. És itt élünk benne, és vannak nagyon jó dolgok a világban, és mégis azt mondja, hogy ne szeressétek. Hol van a ti szívetek? Lótné feleségének a szíve ugye visszahúzta, visszanézte, sajnálta. Nem tudom, hogy ismerős ez a kis momentum nektek, hogy sokszor vagyunk úgy. Isten kihoz? Kihoz a bűnös életből? Formálja a szívünket, ad egy új életet, és mégis visszanézünk. Mégis szeretünk visszanézni. Nem volt az olyan rossz. Igazából most mi van abban, hogy pár óra hosszát eltöltöttem feleslegesen? Vagy mi van abban, hogy néha összejöttünk, főztünk egy jót, ittunk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sört, akármennyit, kis pálinkát, kicsit spiccesek voltunk. Most mi van abban, ugye? És nekem ez régebben probléma volt, azért beszélek erről. Kinek milyen visszanézése lehet az, hogy igazából nem volt az róla. Isten vezet bennünket a szabadulás útján. Ki akar szabadítani? Mert az nem jó. Vezet tégedet és mindannyiunkat egyenként vezet a szabadulás útján. És mennyit nézünk vissza? És ott következménye volt neki. Ott egy rögtöni következménye volt. Ma kegyelem alatt vagyunk. Isten szeret bennünket, és még nincs az, de majd lesz egy olyan. Jó múltkor a német Jani volt nálunk, és előtte itt is volt, és olyan jó volt hallani, hogy arról beszélt, hogy ma is lesz egy pillanat a világba, amikor a pogány a száma betellik, és az valami következménnyel jár. Nem tudom, kinek ugrik be, remélem mindenkinek rögtön, hogy mi lesz az. Mi lesz akkor, ha betelik a pogányok száma? Sokszor az lehet, hogy csak az jut az eszedbe, hogy hát akkor nincs mód a megtérésre, és akkor majd a zsidó nép, a választott nép fog megtérni. De ha betelik a pogányok száma, akkor elragadtatás lesz. Akkor vége lesz egy történelemnek. és az bármikor bekövetkezik. És olyan beszélünk erről, hogy ja, igazából bármikor. De szinte bármerre megyek, bármilyen tanítást hallgatok más közösségekből is, annyit lehet erről ma hallani, hogy Isten készít bennünket. Isten most kicsit, volt egy pár éve, nagyon, nagyon erősen jött legalábbis az én kis környezetemben, hogy mozogtam, a kegyelem üzenete. Nagyon rá voltunk éhezve, ki voltunk éhezve arra, hogy a törvényeskedésből Isten kihozzon a kegyelem üzenetét, meghalljuk. És olyan jó volt hallani. És ma meg úgy érzékelem, hogy Isten készítene bennünket. Készít minden embert arra, hogy helyreálljunk. Úgy tudjuk, hogy kié vagyunk. Tudjuk, hogy két urat nem lehet szolgálni. Tudjuk azt, hogy ki akar hozni Isten mindannyiunkat. A szabadulás útján vezet. És mikor felmentek Lóték a szabadulás hegyére, onnan visszanézhettek. Aztán megint az van, hogy mennyire vagyunk készek, vagy vagytok készek arra, hogy olvassátok Isten igét, halljátok az üzenetet, és azt mondjátok, hogy igen, és mennyire vagyunk arra bátrak, hogy azt mondjuk, mikor a sátán kísért, mutatja a régit, azt akar, hogy visszanézünk, hogy nemet mondjunk rá. Hogy tényleg határozottan azt tudjuk mondani, hogy nem. És nekem nagyon szükségem van arra, hogy mindig tudjam, hogy Isten ott van mellettem. És mindig tudjam, hogy ő vezet. És amit én akarok, amit azt gondolom, hogy nekem jó, akkor úgy tudjak nemet mondani, hogy ezzel tudom, hogy Istennek meg egy igent mondok. Hogy téged követlek. És megint ma, amikor szintén, ahogy említettem, azt hangzik, hogy legyél önmagad, engedd azt, hogy azt tedd, ami neked jó. És azt hallani, hogy Jézus azt mondta, hogy ha valaki akar én utánam jönni Lukács evangéliumába, az mit csináljon? Tagadja meg magát, és kövessen engemet. Megtagadni magunkat. Ellen mást hirdet, mint amit Isten mond. És ez olyan, lehet, hogy elveszi a kedvedet. Vagy lehet, hogy lehangol valakit ez, hogy nem igaz, mindenhol meg kell felelni, munkahelyen is, ott is elvárások vannak, ott is megfelelni. Nem igaz, hogy megint ma azt kell hallani, hogy legyünk odaszántok, legyünk, gondoljuk át az életünket, nem sokat nézünk vissza. Gondoljuk át azt, hogy Isten szent és igaz, és amit mondasz, be fog következni, és lesz egy ítélet. És ne attól félj, hogy lesz egy ítélet. Ha ez félelmet vált ki, akkor az nem az Isten szívét ismerjük meg, akkor ismered meg akkor. És ami még nagyon figyelemre felhívó, az, hogy ez hívő embereknek szól. Péter azt mondja, hogy a hívők között van ilyen hozzáállás. És könnyű mutogatni. Én annyiszor a kezem először tőlem elmutat. Annyira könnyű mutatni, hogy nézd meg, ő is úgy él, ő az ő életében is van azért mit javítani, egy-egy közösség életében, és apukám szokta mondani, hogy így mutogass. És igazából igen, mert ez nekünk szól. A mi életünk. És mi hozzánk szól Isten? Nekünk kell átértékelni az életünket. Milyen kapcsolatunk van vele? Milyen kapcsolatunk van Istennel? Van-e kapcsolatunk? Hívő emberként én éltem évekig úgy, és mondom, lehet, hogy én voltam így, hogy azt gondoltam, hogy megtettem, ami kell, bemerítkeztem, és minden jó. Nem kell már semmit foglalkoznom azzal, hogy kapcsolat, oly ima, áhítat, visszanézni, nem úgy, mint Lót, hanem visszanézni arra, hogy mit mond Isten igéje, és a figyelmünket újra ráfókuszálni. De rohanó világba is élünk, kevés időnk mindenre. a médiából, a bármerre nézünk, rengeteg információ ömlik felénk, hogy mit csináljál, mit ne csináljál. És azt gondolom, hogy jó leülni, és átgondolni, Isten igéjét olvasni, és hogy a gondolkodásunk az a helyén legyen. És akkor olvassuk tovább a Péter harmadik levelét. Mert azért itt lesz egy kis bátorítás a végére is, úgyhogy jó, lehet, hogy lehangolt egy picit, és lehúzott, de Isten szeret, és az ő igazsága az, hogy ő mindent megtesz értünk. Szóval a harmadik versig, akkor a negyedik vers. Azt mondják, Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, igaz. De hol késik? Mióta őseink meghaltak, semmi sem változott. Minden ugyanúgy megy tovább, mint a világ teremtése óta. Ismerős ez is. Isten miért nem ítél? Ma nyomorúság, sok bűn van a világban. Jönnek ilyen-olyan emberek, van ilyen-olyan vezető, lehetne megnevezni bármelyik országba bármilyen vezetőt, akár a csúcsvezetőket, és mindegyiket az, hogy nem jó felé vezeték, lopnak, csalnak, hazudnak, miért nem jön már, mennyi betegség van, gondolom ismeritek mindannyian. És miért nem? Ha van Isten, miért nem tesz rendet? És rendet fog tenni Isten. Csak hogy várjuk? Jézus Krisztus a szívünkben van, akkor várhatjuk. Örömmel várhatjuk. Ha nem, akkor meg nem sokat kell tenni azért, el kell fogadni, és akkor szintén békesség költözik a szívünkben, és várhatjuk szintén örömmel. Ezek a gúnyolódók szándékosan nem akarnak emlékezni arra, hogy Isten a szava által teremtette az eget és a földet réges-régen, majd a száraz földet a víz által formálta ki, és a vízből hozta elő. Azután Isten ugyancsak vízzel borította és pusztította ezt a régi világot. A mostani eget és földet is ugyanaz az Isten szó őrzi meg addig, amíg egy napon majd tűzben fog elpusztulni. Ez ugyanakkor fog megtörténni, amikor az istentelen embereket Isten megítél és elpusztítja. Megint Isten ígéje. Ez van ideírva. Megint beszél a pusztulásról, beszél az ítéletről, beszél arról, hogy ezek az emberek nem akarnak megtérni. Voltatok már úgy, hogy tudtátok, hogy van bennetek valami olyan, ami nem jó, és úgy nem akartatok megtérni belőle, hogy jó volt, és azt mondtok, hogy majd később, most nem akarok energiát fektetni bele, vagy nem akarom lemondani, nem akarom elengedni. Ezen is csak Isten szeretete tud változtatni. Aztán azt mondja, csak az egyet ne felejtsétek el, szeretett testvérém, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer év is annyi, mint egy nap. Az Úr sosem késik el, ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkodását és hozzáforduljon. Azért ez már egy picit másabb. Nem annyira dörgedelmes. Nem annyira keményen szól hozzánk, hogy változzatok meg. Mert ha nem, akkor úgy jártok, mint Lót, meg Sodoma, meg Gomora, ahogy ottani emberek jártak. Hanem itt bemutatja Isten szívét. Itt azt mondja, hogy Isten sosem késik, nem várakoztat, hanem vár bennünket. Vár azokat, akik hívő emberként, ahogy említettem is, lehet nem állunk most a helyzet magaslatán, vagy valaki nem állott. Lehet, hogy valakinek elfordította a szívét, a figyelmét. Nekünk is szól. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten igéje, az evangélium csak olyan embereknek szól, akik még nem hallották, akik még nem tértek meg, akiknek arra van szükségük, hogy elfogadják Jézus Krisztus kegyelmét, és azért törődik velünk is Isten. Ilyen Istenünk van. Akar bennünket is helyreállítani. Tudja, hogy fontos emlékezni. Én nagyon sokszor elfelejtek dolgokat, és nagyon sokszor elfelejtem azt, hogy ki vagyok. Hogy Jézus Krisztus megváltott, és Isten gyermeke vagyok. És annyira könnyű átadni a félelem szó, az nem tudom, kinek mond valamit. A félelem. Félsz, az ugye olyan nagyon egyértelmű, és olyan határozottan bemutatja a szívét az embernek. Te félsz, ne szórakozzál. De ha aggódsz, a szájszor mondjuk, hogy aggódom ezért, aggódom azért, és mi az aggódás? Az is a félelem. Lehet kicsinyíteni a dolgokat, meg nagyítani, hogy félsz, vagy aggódsz. És az aggódás hívő emberként, ugye mennyire jó, ha azt mondjuk, hogy igen, aggódom, igen, félek, de ki vagyok én? Jeremiás, múltkor hallottunk Fodor Janitól egy tanítás, Jeremiás síralmairól beszélt, onnan beszélt, hogy Jeremiás végig gondolta, ő is panaszkodott hívő emberként, hihetetlen csodákat tett Isten az életében, és attól függetlenül lehet, hogy elbátortalanodsz, lehet, hogy aggódni kezdesz, lehet, hogy először csak egy-két gondolat, aztán minél több. És mi a lényeg? És lehet ilyen, és ne kárhoztasd magad, ha ilyenbe kerülsz, vagy kerül valaki, hanem mi a lényeg? Az, hogy de ha végig gondolom, azt mondja Jeremiásnak, végig gondolom, hogy milyen életük van azoknak, akik ma élnek, kihasználják az élet lehetőségeit, és azt gondolják, hogy szabadok, azt gondolják, hogy nem járok semmiféle közösségben, nekem nem mondja meg senki, hogy kell élnem, még Isten se, és azt gondolja, hogy szabad, és közben meg benne van ő is olyan szenvedélyekben akár, vagy olyan dolgokban, ami nem a szabadságnak a ismerve. Nem szabad. És azt gondolja, hogy ha egy közösség, ha Istenhez tartozik, akkor meg nem lehet szabad. És ugye az, hogy a mennyire vagy szabad, vagy mennyire kötelezed el magad Istenhez, mennyire figyelsz arra, hogy helyesen gondolkodj, ne aggódj, Isten szeret, tereli a figyelmünket. Nekünk is szükségünk van arra, hogy Isten visszaterelje a figyelmünket arra, hogy kik vagyunk, és ne aggódj. És gondold végig, hogy mi lesz azoknak a része, és ha végignézünk, nem tudom, az Ószövetségben hány helyen van az, az Új Szövetségben is rengeteg helyen van az, hogy akik elhatározzák, hogy Istent követik, azoknak az életük nem egy olyan, hogy Hawaii Digi napfény. Ugye? Először, mikor meghalod az örömhírt, ha valakit nyomaszt az élet, nagyon sok embert látok és beszélek vele, hogy nem tudja, hogy lesz tovább. És nem tudja, hogy mi lesz, nem tudja, mi az élet értelme. Milliárdosok lesznek öngyilkosok, hatalmas vagyonnal rendelkező énekesek, hírnévvel levő emberek mennek tönkre a nagy szabadságba. Kábítószer túladagolás, és lehetne sorolni, alkoholba menekülnek. Azt gondolja az ember, hogy a pénz az a minden. Lenne pénzem, akkor mindenem lenne. És azt gondolhatjuk, hogy a hívő ember meghallja a kegyelem üzenetét, akkor felszabadul, és egy nagyon jó élete lesz neki. És igen, ez igaz. Felszabadulsz ezek a nyomások alól. Értelmet nyer az életed. Van egy reményed. Nincs az, hogy, ezt is a Schlingloff szokta mondani, hogy nem az az élet, hogy mind a tévét kiúzzuk a konnektorból, most megláttam a konnektort, eszembe jutott, hogy vége az életnek, hanem van egy értelme. Végig gondolod az életet, ahogy keletkezett a Föld, Isten hogy teremtette, van egy kezdet és van egy vég. És nem a semmiből teremtett Isten, hanem a láthatatlant láthatóvá tette. És ez reményt ad. De jó múltkor is említettem, lehet, hogy nem itt, hogy anyukám szokta mondani, hogy a sátán nem lefekszik. És ha bárki dönt Isten mellett, odaadja az életét, az akar érte kapaszkodni, és akarja elbizonytalanítani, de ott van Isten, és ad békességet, és ha helyes az irányunk, helyes a gondolkodásunk, akkor vigasztal, és bátorít, és erősít, és nincs az, hogy elkezdünk aggódni, és elkezdünk félni, és elkezdesz attól nem helyesen gondolkodni, hogy mi lesz, hogyan lesz, hanem gondoljuk végig, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban. És ez bátorítson bennünket, és nem a mi jóságunk, mert ha abba bíznánk, akkor elég nagy bajba lennénk, legalábbis én. Szóval az Úr nem késik, hogy vár. Vár hívő embereket, és várja azokat is, ha úgy vagy itt, hogy nem döntöttél még Isten mellett, vár téged is, vár rád. Mert ha ma eljönne, ma ítéletet hirdetne, akkor mi lesz? Kegyelmes és irgalmas, és sokszor várjuk, azt gondolom, nem tudom hányan lehettek úgy, vagy voltam-e olyan helyzetben, amikor azt mondtad, hogy Uram, jöhetné már is, mert már épp addig vagyok, hogy jöhetnél. És itt a tizedik rész, vagy a tizedik vers azt mondja, hogy bizony eljön az Úr napja, de úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az ég recsegve ropogva eltűnik, és az elemek elégnek a tűzben, a föld pedig megég. Mindazzal együtt, amit az emberek hoztak létre. Ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogyan éljetek. Szánjátok oda magatokat Istennek szent és istenfélő életre. Úgyhogy szánjátok oda magatokat. És megint, ugye még mindig itt van ez a felmutatása, Isten igazsága. És ne úgy vegyétek, és ahogy én is olvastam, hogy ne úgy vegyétek, és ne engedjétek, hogy így rátok telepedjen ez az érzés, hogy hú, a minden itt. Hú, itt tényleg itt félni kell, itt ez nem babra megy a játék, itt össze kell szednem magamat, és akkor tényleg oda kell szánnom az életemet. Miért mondja ezt? Péter miért írja ezt, és Jézus is miért mondja azt, mikor szánd oda az életedet? Mert nekünk jó. Ez nekünk jó. Nem a kárunkat akarja, nem azt akarja, hogy félj, ne azt akarja, hogy mondj le erről is, mondj le arról is, hanem azt akarja, hogy gyere, az a jó, ha helyesen gondolkodsz, az a jó, ha úgy gondolkodsz, és úgy az van a szívedbe, ahogy én szeretném, én teremtettelek, én tudom, mi a jó neked. És ne lemondás láss ebbe, hanem lehetőséget, hogy élj úgy, ahogy Isten kitalált az életet. És nehogy félelem kerüljön a szívedbe, nehogy aggódás, mert akkor pont az ellenkezőjét, hanem inkább egy szabadítást, egy lehetőséget arra, hogy félelem nélkül élj, és Istennel élj. Új ég és új föld. 12. vers. Szóval várva várjátok, sőt, siettessétek Isten napját és eljövetelét. Azon a napon tűzben pusztul el az ég, és az elemek szétolvadnak a hőségben. Isten ígérete szerint azonban új eget és új földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni. Igazságosság. Ma sokan nem kiáltanak, hogy igazság legyen, mi szerintünk való igazság, de ma itt a világon nem Isten uralkodik, hanem a sátán uralkodik. Ma nincs igazság a Földön. Ma emberileg igazságtalanság van. Aki lopcsal hazudik, érvényesül. Szintén a proféták nagyon sokszor mondják, hogy akik nem követik Isten törvényeit, nem élnek Isten szerint való életet, és azoknak megy, virágzik, és haladnak előre. És ugye ma is ez így van. Ma nincs igazság. Sokszor mondják, nincs igazság. Az igazság túloldalt van. De Jézus Krisztus jön, új éget és új földet ad, és lesz igazság a Földön. Igazságosság fog uralkodni, azt mondja. Szeretett testvéreim, mivel vágyva várjátok mindezt, teljes erővel azon igyekezzetek, hogy tisztátalan, büntelenül és békességben találjon bennetek az Úr. Várva várjátok. Fiatalként, nem vagyok öreg, de fiatalként nagyon úgy voltam vele, hogy oké, jó hely, biztos a mennyország, de azért még azért szeretnék itt is élni. És ahogy idősödik az ember, azt gondolom egyre többször megfogalmazódik benne, hogy igen, várva várjuk azt, hogy jöjjön Jézus Krisztus, és úgy helyreállítson mindent. És úgy meglássuk azt, amiben hittünk, meglássuk azt, hogy milyen úgy élni, hogy igazság van. Hogy nem, nincs hamisság, nincs halál, nincs szenvedés. Nem tudom, hogy hányan szenvedtetek, de ahogy szintén mindig idősödünk, azért vannak az életnek nehézsége is. És ha körülnézünk, épp mondta Irén, hogy a tegnapi női konferencián ott valaki tett bizonyságot, hogy egy kisfiú milyen szenvedéseken keresztül ment végig évek alatt, megy a mai napig is, mert rengeteg problémája van. Úgyhogy ha úgy tekintünk rá, akkor itt a Föld úgy lehet jó, ha Jézus Krisztusban bízunk. Nehézségek vannak, de ha előre nézünk, ha ránézünk, akkor ő ad békességet, és annyiszor megtapasztaltuk már, azt gondolom többen, hogy sőt mindannyian, hogy milyen az, amikor átsegít próbákon. Szóval vágyva várjuk. És hogy tisztátalan, büntelenül és békességben találjon benneteket az Úr. A tisztátalan, a büntelen az elég magas mérce. Azt gondolom ez itt azt jelenti, hogy büntelen legyél, hogy a szívedbe Jézus Krisztus legyen. Hogy elfogadd a szívedbe azt, aki helyettünk meghalt, és a Golgotán szenvedett a mi bűneinkért, és az ő legyen a mi szívünkbe. És akkor büntelenek vagyunk, mert ki van fizetve, ha elfogadjuk ezt az áldozatot, ki van fizetve minden bűnünk. És akkor írja tovább a 15. vers. Azt mondja, hogy Urunk most még türelmesen vár. Értsétek meg, hogy ez a sokak számára a megmenekülés lehetőségét jelenti. Ma még meg lehet menekülni. Ma. És esetleg a ma valakit megtér, és ma az az utolsó, amikor azt mondja az Atya Jézusnak, hogy eddig volt. Ezt is ugye Jani kihangsúlyozta, és úgy elgondolkodtató, hogy sokszor gondolkodunk úgy, hogy ki tudja még. És lehet, hogy igaz. Hogy ki tudja még mennyi idő van hátra. De Jézus is azt mondta, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr Jézus. Nem tudjuk, hogy mikor telik be a pogányok száma. Lesz egy vége. Noé, Sodoma, Gomorrai életében is lesz egy vége, és itt is lesz. És Isten vár. Vár még rád, vár rám, és vár még kistarcsai emberekre, vár mindenkire, vár. Azt akarja, hogy türelmes, hogy gyere hozzám. Még hallom, rengeteg ima jön hozzám, hogy legyen vége. Nagyon sok ember van, aki örömmel várja, és mondja, hogy jöjj Jézus Krisztus vissza. Jelenés a könyvben, jövel Uram Jézus, jövel. De őt még meg szeretném menteni, meg még a sok embert, azt szeretném, hogy megmeneküljenek, azt szeretném, hogy megismernének, azt szeretném, hogy rájönnének, hogy mi az élet értelme, és tudjanak dönteni. Gondoltam még arra is, egy döntöttem pólót felhozzak, de tudjanak dönteni arról, hogy a csodába csak érzem a hívást, csak ez az igazság, érzed belül. Mert van bennünk egy olyan űr, amit csak Isten lelket tud betölteni, a pénz nem. Ahogy mondtam az előző példákban is, hány gazdag, híres embert látunk tönkre menni. Nem ott az igazság. Nem a vagyon, a hatalom, az hírnév tesz békességet a szívünkben. Ha benne van Jézus Krisztus, ha ő tölti be azt az űrt, amit elvesztettünk. Szóval értsétek meg, hogy ez sokak számára a megmenekülés lehetőségét jelenti, és lehet a te megmenekülésedet jelenti, vagy a másikat megmenekülését. Ugyanerről írt nektek szeretett testvérünk Pál, Istentől kapott bölcsességgel. Ő minden levelében szokott írni ezekről a dolgokról. A leveleiben akadnak nehezen érthető részek, amelyeket egyesek, tudatlan és bizonytalan emberek félremagyaráznak és kiforgatnak. De nem csak Pál leveleit, hanem az írások egyéb részeit is kiforgatják eredeti értelmükből, és ezzel saját pusztulásokat okozzák. Megint ide visszatér Péter, ahogy többször itt a harmadik részben is, de a második részben ott meg nagyon keményen ír arról, hogy milyenek ezek a hamis tanítók. Mire hívja megint itt a figyelmét? Hogy legyetek készek, olvassátok a Bibliát. Ne ember, kérdezősködjetek az Úrral. Ne azt mondjátok, hogy én elmegyek ide, meghallgatom, szerintem jól mondja, és én úgy csinálom, hogy ő mondja. Isten nem egy ilyen életre hívott el bennünket, hanem veled akar. Azt akar, hogy menj hozzá, és beszélgess vele, te. És mondd el neki, és ő akar válaszolni. És hogy Joel profétálna van, hogy kiöntöm az én lelkemet minden emberre. És nem tanítja atyafi az atyafiát, hanem lesztek a lélektől tanítatva. Isten azt akarja, hogy ti legyetek kapcsolatba vele. És így a hamis tanítók hátrányba vannak. Gondoljátok, ki jöhettek. Várjátok. Végét lehet, hogy ti is várjátok már, hogy legyen vége. Mindjárt. És van itt egy befejezés rész, ami azt mondja, hogy szeretett testvéreim, ti azonban mindezeket már előre tudjátok, vigyázzatok tehát, ne hagyjátok, hogy ezek az elvetemült emberek félrevezessenek benneteket. Ne engedjétek a szilárd meggyőződéseteket megingatni. Inkább erősödjetek meg Jézus Krisztus kegyelmében. Péter elég sokáig várta az igazságra, a vigasztalásra, ami erőt ad. Nem a megfelelés, nem az elvárás, nem a dorgálás, hogy tedd oda magad, és legyél már végre komoly ember. Hanem itt kidomborítja a lényeget, hogy mi tud változtatni az életeden. Mi az igazi megoldás? Mi tudja átformálni a szívedet, a gondolkodásodat? Inkább erősödjetek meg Jézus Krisztus kegyelmében. Ő Urunk és megmentünk. Igyekezzetek tehát minél mélyebben megismerni őt. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Péter is azt írta, hogy amen, és én is azt mondom, hogy legyen övé a dicsőség, és ebbe erősödjünk meg, ebbe erősödjetek meg Jézus Krisztus kegyelmében, mert ő a megmentőnk, ő a megmentőnk, ő az igazság. Ismerjük meg minél jobban őt is. És ne a világra figyeljünk. Ja, úgyhogy, ahogy mondtam, Péter is azt mondta, itt azt írta, hogy ámen, és én is azt mondom, hogy ámen, legyen úgy. És egy rövid imát mondanék. Drága Urunk, köszönjük, hogy te felmutatod. Felmutatod azt, hogy milyen nélküled az élet. Felmutattad azt, hogy milyen, ha nem rád figyelünk, hanem a világ elvárásai szerint élünk. Hogy figyeljünk arra, hogy te vissza fogsz jönni, és te megítéled a világot, és nem fog vég nélkül ez az állapot maradni, hanem jössz Jézus Krisztus vissza, és mindazokat viszed magaddal az elragadtatásban, akik a tiéd, akik elfogadtak téged. Lesz egy pont, amikor nincs tovább. És ez jó arra, hogy hogy a figyelmünk újra rád, rád fókuszáljunk és rád nézzünk, hogy ne merüljünk el a világban, abban a környezetünkben, hogyha körülnézünk, és látjuk a lehetőségeket, látjuk a sok kínálatot, amit kínál nekünk a világ, ami elvonja a figyelmünket, elvonhatja a figyelmünket rólad, Jézus Krisztus. És a szívünket, a gondolkodásunkat, az, hogy mindannyian tudjuk, hogy a tieid vagyunk, és akik még nem a tieid, én imádkozom azért, hogy tudjanak dönteni melletted. Mert te szent vagy. És te hívsz mindent, ember, türelemmel vársz, ahogy olvastuk is, türelemmel várod minden embernek a döntését. Nem késel. Add, hogy ezt minden ember elfogadja, ne fenyegetésnek vegye, hanem a szeretetnek, hogy meg akarod menteni őket. Imádkozom, hogy döntsenek melletted, hogy megmeneküljenek, hogy ne hiába várjál, hanem hogy minél több ember megmeneküljen. Áld meg kérlek kis tarcsát, és add, hogy megtérjen. Add, hogy az itteni emberek szíve is felbuzduljon, és mondhatjuk azt mi is majd az úrvacsorában is, hogy a tieid vagyunk, te vagy a mi megváltónk. Te vagy a mi szabadítónk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és áld meg a mi szívünket. Legyen neked dicsőség mindenkor. Jézus nevében. Amen.